kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény egyházak közös karácsonyi üzenetben kérik a híveket, hogy az evangéliumi értékrend alapján tartsák távol maguktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzék meg a szeretet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyházsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös, az MT-hez eljuttatott üzenetükben azt írták, karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, ő a világ megváltója, minden nép üdvözítője. Benne és általa Isten sorsközösséget vállalt minden emberrel, különösen is a szegényekkel, a betegekkel, a szenvedőkkel és a bűnösökkel. Jézus az Isten országát hirdette meg, és hozta el erre a világra, az igazságosság és a kegyelem, a szeretet, valamint a béke országát. Megnyitotta az emberiség számára az örök élet, a végső beteljesedés útját. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az elkövetkező hónapokban, amikor fokozódhatnak a társadalmi feszültségek, az evangéliumi értékrendünk alapján tartsuk távol magunktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzük meg a szeretet, az igazság és a másik ember iránti tisztelet értékeit. Keckó Pált választották a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének új püspökévé, közölte az egyház az MT-vel. Az új püspök a februárban nyugdíjba vonuló Fabinyi Tamást váltja az északi evangélikus egyházkerület élén. A tájékoztatás szerint a határidőre beérkezett érvényes szavazatok közül Keckó Pál 49, a másik jelölt Pándyánszki Ágnes 34 szavazatot kapott. Az önkéntesség erősíti a nemzetet, boldogabbá teszi a közösségeket, és örömet szerez magának az önkéntesnek is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az önkéntesség világnapja alkalmából. Kon Zsófia, a Családbarát Magyarország Központ által az önkéntes munka elismerése érdekében alapított, önként jöttem díj átadásán rámutatott, sokszor nem is veszik észre az emberek a mindennapokban, hogy önkéntes feladatokat végeznek a saját közösségük érdekében. Pedig a hősök ott vannak körülöttünk, emelte ki az államtitkár. Megjegyezve, az adventi időszakban különösen fontos, hogy egymásra is odafigyeljünk, és a helyi családokat erősítsük. Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője elmondta, 2016-ban azzal a céllal alapították a díjat, hogy megemlékezzenek azokról a láthatatlan hősökről, akik munkájukat alázattal, ellenszolgáltatás nélkül végzik a közösség az elesettek érdekében. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke hivatalában fogadta az evangéliumi és neoprotestáns keresztény vezetőket, tájékoztatott a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Idén is 10 000 nélkülöző családnak, ezen belül közel 1 000 egyedülálló idős embernek nyújtott támogatást karácsony közelettével a Profili Alapítvány. A szervezet ezúttal is több mint 100 millió forint értékű, közel 50 tonna összsúlyú élelmiszer adományt juttat el a rászorulóknak a Magyar Vöröskereszt segítségével. A Keresztény Demokrata Néppárt ajándékcsomagjait vitte el a budapesti Bethesda gyermekkórházba Simicskó István, a párt országgyűlési frakció vezetője, és Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető főtitkára. Simicskó István az ajándékcsomagok átadása után elmondta, szép hagyományt folytattak idén, hiszen a KDNP képviselői minden évben Mikuláskor adományokkal érkeznek a Bethesdába. 3 olyan hivatás van, amelyet különösen meg kell becsülni egy jól működő társadalomban. A rendvédelmisek, a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók. Ezt a programot az elmúlt 15 évben folyamatosan napirenden tartva igyekezett megvalósítani a kormány, jelezte a politikus. Latorcai Csaba arról számolt be, hogy az ajándékcsomagokat a KDNP és a frakciók közös gyűjtéssel állította össze. Úgy fogalmazott, azért jövünk évről évre a Bethesda gyermekkórházba, mert itt csupa hőssel találkozunk. Hősök azok az egészségügyi dolgozók, akik az év 365 napján erejüket megfeszítve dolgoznak a legelesettebbekért, és azok a beteg kisgyermekek is, akik sokszor hetekig vagy hónapokig fekszenek az intézmény falai között. Végül az időjárásról. Hazánk nagyobb részén erősen felhős vagy borult idő várható, és az ország nyugati felén kétharmadán több felé várható eső. Az északkeleti-keleti tájakon továbbra is szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet. Keleten csapadék sem valószínű. Az északi a szél megélénkül, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és 8 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Adventi Vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről beszélgetünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél most? Nekem az adás előtt említetted, hogy te ajándékba kaptad ezt a könyvet. Mesélj erről, hogy miért ezt hoztad most.
Így van, mert a felvétel előtt kicsit beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy most Dragomán Györgynek a Fehér Király című kötetét hoztam, mely ugye egy kortárs szerzőnek a műve, és nekem ez az első kötetem Dragomán Györgytől. Mondhatjuk azt, hogy egyébként ez egy hiányosság, és hiszen azért Dragomán György az egyik legnagyobb kortárs férfi szerző ma Magyarországon, és például ezt a kötetét is azért 30 nyelvre lefordították, tehát ez egy ilyen úgymond világhírű bestseller. Máskor is találkoztam már így az ő munkásságával, láttam az ő köteteit, de valahogy sosem éreztem azt, hogy megvegyem belőle bármelyiket is, és ezt a kötetet ajándékba kaptam tavaly, azt hiszem, és mivel már ott volt a polcon, ezért egyszer úgy döntöttem, hogy na most már itt az ideje, hogy kézbe vegyem, és pótoljam ezt a hiányosságomat, ami az irodalmi műveltségemben ilyen téren is jelen van.
Meséljünk a hallgatóknak arról, hogy ki is ez a Dragomán György, mit lehet róla tudni, hiszen a közösségi médiában is nagyon aktív ő is, illetve a felesége is. Helyezzük előt akkor, hogy ugye említetted már, hogy kortárs, de hát ki ő, mi ő, mit lehet róla tudni?
Dragomán György 1973-ban született Marosvásárhelyen, tehát ő lényegében egy erdélyi származású magyar író, aki 1988-ban a családjával költözött át Magyarországra. Nyilván akkoriban elég sokan költöztek át onnan, és utána ő a középiskolai tanulmányait már Szombathelyen fejezte be, és utána pedig az ELTE-n tanult angol és filozófia szakon, de csak az angolt fejezte be. Emiatt nagyon sokan műfordító tevékenységét is ismerhetik, hiszen azért az is jelentős, tehát azért elég nagy fordítói tevékenysége volt az elmúlt két évtizedben. És ez a második kötete, az első könyve az a Pusztítás könyve volt, amely igen fiatalon jelent meg, mert úgy, hogy az ő fiatal korában, és azt több évig írta, elmondása szerint titokban írta először, mert ugye ő se tudta, mi lesz belőle, és utána pedig ez a kötete 2005-ben jelent meg, tehát mondhatjuk azt, hogy még ez is azért egy igen fiatal szerzős könyv, tehát azért 32 éves volt, amikor ezt a könyvet megírta. 2005-ben jelent meg ugye először, de azóta már többször is kiadta a magvető kiadó.
meséljünk arról, hogy ki az ő felesége, helyezzük még őt el még így is, hiszen tényleg mind a ketten nagyon aktívak, egyrészt az írásban is, másrészt abban, hogy aktívan felszólalnak a közösségi médiában is, és sokszor posztolnak, és nem csak irodalmi témákban, hanem szeretnek főzni, és szeretik megosztani az életüknek néhány részletét az emberekkel, és ezáltal is egy kicsit az olvasást népszerűsítik, én azt gondolom, illetve hát az irodalmat.
Így van, ahogy említetted is, Dragomány Györgynek a felesége is a kortárs irodalomban tevékenykedik, Szabó T. Anna, aki egy igazi kortárs magyar költő. Ugye nagyon sokat szerepelnek a közösségi médiában, és ahogy mondtad, hogy szeretnek főzni is. Egyébként én is így visszagondolva, még Covid alatt az ő, tehát Dragomány Györgynek a kenyérsütős receptjét néztem meg, és egyébként nagyon jó ötleteket adott a kenyérsütéssel kapcsolatban, hiszen ők kovászos kenyeret sütöttek, de egyébként nagyon jó stílusban készítik el ezeket a videókat, nyilván azért mind a ketten ugye az irodalomban tevékenykednek, tehát elég széles szókincsel rendelkeznek, tehát nagyon érződik az az ő közösségi médiás megnyilvánulásaikon, hogy igen magas műveltséggel rendelkeznek, és nagyon sokszor, nagyon egyszerűen, de mégis nagyon szépen választékosan el tudják mondani a véleményüket, meg különféle megnyilvánulásaikat, különféle társadalmi ügyekben, közügyekben is, és azért mégiscsak mind a ketten egy igen nagy műveltséggel rendelkezők, tehát azért, ha ők együtt valahol ott vannak, akkor ez általában egy nagyon komoly esemény szokott lenni, vagy pedig tényleg együttesen is komoly dolgok mellett kiállnak, illetve már többször láttam így Dragomány Györgynek a felolvasásait, lehet így is nevezni, hogy szokott felolvasást is tartani így az írásaiból, és nagyon sokan szeretik az ő, lehet, hogy kicsit hadaró stílusát, mert ugyan egyedi az ő megnyilvánulása, tehát hogyha mondjuk valaki, mondjuk a rádióhallgatók hallják a rádióban az ő hangját, akkor az elég egyértelműen felismerhető, hogy róla van szó.
Valóban mosolygok itt, hogy milyen érdekes, hogy még ezt is elhoztad most ide a műsorunkba, hogy tényleg egyedi, valóban ráismerhetnek a rádióhallgatók, hogyha valahol hallják esetleg, vagy a televízióban, vagy a rádióban, vagy akár a közösségi médiában is. Említetted, hogy valóban, hogyha ők megjelennek egy-egy eseményen, akár külön-külön is, ott azért mély dolgokról is szó esik, és azt is megfigyeltem, hogy nagyon szívesen mennek az olvasóik közé, és ez azt hiszem, hogy a legtöbb kortárs írónkra vagy költőnkre igaz, hogy szeret találkozni azokkal, akik az ő könyveit megveszik. Hiszen manapság azért az olvasás, most nem mondom, hogy úri huncutságnak számít, de mondjuk maga a könyvvásárlás azért már egy... Hát szóval az ember meggondolja, hogy mire költ, és általában már inkább elmegy akár mondjuk a könyvtárba. Tehát én azt gondolom, bár nem szeretnék ilyen negatív képet lefesteni, de hogy keveset olvasnak az emberek azért manapság, pláne szép irodalmat. Tehát, hogy inkább a magazinok kig jut el egy bizonyos réteg, úgyhogy én nagyon örülök ennek az adásunknak is, amely az olvasást népszerűsíti. És hogy most tényleg hoztál egy olyan embert, aki még ma is él, és akivel akár még itt a térségünkben is találkozhatunk, hogyha éppen ide jön. Mit lehet tudni erről a könyvről? Mesélj erről egy kicsit részletesen.
Alapvetően ez a könyv, szándékosan mondtam így a legelején is, hogy könyv, és nem mondtam azt, hogy regény, mert nem egy igazi regény. Novellákból áll, de nem klasszikus novellákból, tehát lehetne rá azt is mondani, hogy ez egy ilyen novella regény, tehát novellák egymáshoz vannak kapcsolva, egymásra visszautalnak, előreutalnak, de mégis egy történet. Ugye Dragomány Györgynek a írói stílusához hozzátartozik az, hogy nagyon hosszú mondatokat alkalmaz. Nyilván ez a beszélt nyelvben is, amikor mondjuk felolvas valamit, akkor is nagyon hosszú, de amikor valaki olvas, és mondjuk elkezdi olvasni a mondat első felét, akkor lehet, hogy csak egy fél oldal, egy egész oldallal később fejeződik be a mondat, tehát egy igen hosszú, mondhatjuk azt, hogy barokkos körmondatokban fogalmazza meg, amit szeretne, és a kötet az 18 fejezetből állt, 18 novellából, de ez mégis mondhatjuk azt, hogy egy kötet, így hogyha létezik olyan műfaj, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy novella regény.
Nagyon jó vagy abban, hogy sosem lövöd le, hogy igazániból mi a fő lényege, vagy csattanója, vagy végső mondani valója egy adott műnek, amit hozol nekünk ide az olvasmányajánlós műsorba. Ez miről szól? Hogyan írnád ezt le a hallgatóinknak, hogy kiknek ajánlod neked, mi jött le ebből?
történet középpontjában egy kisfiú áll, nagyjából 11 éves kisfiú, és az ő szemszögéből, mint egy szem első szemébe lenne a történet, úgy látjuk az eseményeket. Azt mondhatjuk, hogy az 1970-es évek vége, 80-as évek Romániáját láthatjuk, de egyébként nagyon érdekes, mert ugye nem derül ki a könyvből, hogy Romániában vagyunk. Nyilván ezt azért gondoljuk, mert Dragomán György ugye ott élte le a fiatal korát, de ez egyébként nem egy önéletrajzi mű, hanem inkább egy ilyen fikció, de valószínűleg a személyesen megtapasztalt események hatással voltak arra, hogy ilyen gondolatokat oszt meg az olvasóval, és a kisfiú szemszögéből látjuk az egész történetet, és az ő szemszögén keresztül, az ő szemövegén keresztül ismerhetünk, vagy ismerjük meg, hogy milyen, hogy működött akkor a társadalom, milyenek voltak ott a mindennapok, és milyen volt az, amikor egy kisfiúnak az apukája elmegy, és milyen az, amikor várja vissza, és visszajön, nem jön vissza, milyen az, amikor hazudnak neki, milyen az, amikor 11 évesen neki fel kell tudni nőni, és az édesanyja mellett ott kell állni, mint hogyha egy családfő lenne. És akkor ilyen apró pici mozzanatokban láthatjuk azt, hogy hogy is próbálja ő pótolni az édesapját, akiről először nem is tudta, hogy hol van, mert lényegében hát nem mondták meg neki az igazat. Mondhatnánk azt is, hogy hazudtak, de azt is mondhatjuk, hogy nem mondták meg neki az igazat. Nyilván az édesanyja is féltette a gyerekét, meg azt is, hogy mit tud egy gyerek, és utána a gyerek mit fog továbbadni. Utána elég hamar kiderült az, hogy az édesapa a Duna csatornánál volt kényszermunkán. Aztán a kisfiúnak még utána is voltak fikciói, hogy akkor most mit csinálhatott az apja, mit nem csinálhat. Számára ez egy nehezen megérthető dolog volt, hogy mit jelent az, hogy valaki politikai szempontból rossz oldalon állt, és államellenes bűncselekményekkel megvádolnak valakit. De ugye nyilván a 80-as évek Romániája a Ceausescu diktatúra nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami mondjuk itt is a Rákosi diktatúrában volt. Tehát azt, hogy mondjuk valakit megfigyelnek, elvisznek, jön egy autó, elviszik, nem tudják, hogy hova, nem tudják a családtagok, hogy életben van-e még az adott személy. Egyébként ez egy nagyon általános dolog így a kelet-európai diktatúrákkal kapcsolatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy hú, ez most egy nagyon egyedi eset volt, de azért a romániai diktatúrával kapcsolatban sokkal kevesebb művet ismerek én személy szerint. Nyilván nem azt mondom, hogy kevesebb íródott, mert valószínűleg egyre több íródott ott is, de ugye az, hogy mi jelenik meg belőle magyarul, az ugye nyilván kevesebb, mint ami Romániában megjelenik, akár román nyelven is, de egyébként nagyon hasonló a kettő diktatúra, és egyébként nagyon drámai eseménysorozatról olvashatunk, de azt gondolom, annak köszönhetően, hogy egy kisfiú szemszögéből látjuk, azért mégis egy sokkal könnyedebb, befogadhatóbb stílusban, függetlenül attól így is úgy is nagyon megjelenik az erőszak, akár a családon belül erőszak, akár a gyerekek közötti erőszak, és illetve az is, hogy hogyan viszonyulnak így egymáshoz a gyerekek, az iskolatársak, milyen reakciót vált ki a közösségből azon, hogy kiderül, hogy a kisfiúnak az édesapját elvitték, és hogy milyen az a belső vívódás, amikor például az édesanyja nem tudja, hogy haza fog eljönni a férje, és hogy egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet, hogy hosszú idő óta nem kaptak tőle levelet, hosszú idő óta nem hallottak róla, és olyan éle még. És például a kisfiú megfogalmazta azt, hogy ő biztos benne, hogy él az édesapja, mert biztos érezte volna azt, hogyha valami történt volna vele. Tehát nagyon sok olyan apró gondolat van, ami sokkal személyesebb és sokkal közelebb hozza a történetet az olvasóhoz, és talán ennek köszönhetően válik olyan letehetetlenné ez a kötet.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy kortükör? Te, Márti, te szereted ezeket az ilyen típusú műveket, amit gyakorlatilag leveszel a könyvespolcról, vagy a könyvtárból, és belerepít egy adott korszakba. Szereted ezeket?
Én kifejezetten szeretem. Nyilván szakmámból is adódóan azért egy kicsit történeti forrásként is szoktam tekinteni ezekre a kortárs, vagy a saját korában kortárs kötetekre. Kifejezetten szeretem, és mindenkinek tudom ajánlani ezt a könyvet, aki hasonlóan szereti az ilyen témákat, de azokat is, akik nem feltétlenül így tekintenek rá, mint történeti forrás, vagy kordokumentum, hanem úgy, mint egy nagyon jó stílusban, egy nagyon magas minőségű, kiváló kortárs szépirodalmi művet is kézbe vehet az az olvasó, akit belül csak az érdekel, és nem feltétlenül a kelet-európai diktatúrák iránt érdeklődik.
Nagyon sejtelmesen mondtad, hogy ez nem regény. Novelláknak az összessége egy kötet, így fogalmaztál, és nagyon tetszik, mert hogy igazándiból mondhatjuk akkor, hogy ez nem koherens, tehát hogy ez egy novellák összessége, az időrendiséget mennyire tartja, vagy igazándiból annyira összetett, mint amennyire a mondatai. Milyen ez a dragománi mű?
kicsit ugrál az időben, van, hogy előre utal, van, hogy visszautal. Ennek köszönhetően mondjuk lehet, hogy könnyebbség olyan szempontból az olvasónak, hogy több részletben is el lehet olvasni. Úgyhogy mondjuk van egy olyan kötet, ami kevésbé van struktúrálva, kevésbé van szerkezetekre bontva, vagy fejezetekre bontva, akkor ott sokkal jobban megjelenik az, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt letettem a könyvet, akkor nehezebb felvenni újra a fonalat. De talán ezzel könnyedebbé válik a kötetnek a befogadó képessége azáltal, hogy ha mondjuk elolvasol egy nap két fejezetet, akkor ha mondjuk egy hét, két hét múlva újra előveszed, akkor is mivel visszautal az előzményekre, ezzel sokkal könnyebb követni az eseményeket így egyben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. A Fehér Király. Hagyok egy pár másodperc gondolkodási időt itt a hallgatóinknak, akiknek azonnal bevillanhat, hogy ez valamilyen szimbólumra utal valami játék, ugye? Tehát ugye a fehér és a fekete bábuk mely játékban vannak, ugye nyilván a sakkban. A címről mesélj nekem, ez mindig egy nagyon izgalmas momentum a műsornak, vagyis számomra nagyon, hogy ez a cím, ez most akkor hogy jelenik meg ebben a novellás kötetben, műben?
Hát alapvetően, ahogy te is említetted, ez egy szimbólum is, de egyébként az egyik fejezetben meg is jelenik ez az események sorában, tehát mint játékban a Fehér Király, és alapvetően tényleg nem szeretünk fontos tartalmakat elmondani előre, emiatt nem is szeretném ezt részletesen kielemezni, hogy mikor, milyen kontextusban jelenik ez meg, de egyébként nagyon érdekes az a rész, és akkor válik tényleg úgy egyértelművé, hogy a szerző mit is akart a címmel kifejezni, amikor azon a részen az olvasó túljut.
Amikor eljutunk addig a novelláig. Márti, mennyire nyomasztó a hangulata ennek a műnek, hiszen azért olyan nagyon erős fogalmakat mondtál, mint bántalmazás, gyermekek közötti, nyilván már maga ez egész szorongattatott légkör, politikai légkör azért ad egy nehézséget ennek. Mennyire könnyed, mennyire nem könnyed? Tehát azért nyilván, ha egy ilyen történelmi korban olvasuk, és ráadásul egy gyerek szemszögéből, azért nem annyira egyszerű. De ez ne ijesszen meg senkit. Azért szeretném, hogy erről mindenképpen beszélj.
Pont annak köszönhetően, hogy egy gyerek szemével látjuk a világot, azért valamivel egyszerűbb, illetve az is, hogy az ő szemüvegén keresztül kicsit úgy egyszerűbbé válik a dolog, meg úgy annak köszönhetően, hogy ő nem tud mindenről, sok mindent csak sejtetünk, sok mindent sejtett velünk a szerző, és hogy utaltam is rá, például sosem hangzott az el, hogy ez most térben hol van, csak ugye nyilván sejtjük. Bár ugye annak köszönhetően, hogy az viszont megjelenik a kötetben, hogy a Duna csatornánál van építeni, hogy ez egy ilyen munkatábor volt, egy nagyon jelentős munkatábor, és nagyon sokan meghaltak ott. Ha ezt tudjuk, akkor nyilván még nyomasztóbbá válik, hogy mi történt az édesapával, de igazából ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy az édesapa hazajön, hiszen ez már a fülszövegen is rajta van a könyvbe. Viszont én azt gondolom, hogy pont azáltal, hogy nagyon sok gyerektörténet megjelenik a könyvben, sokkal könnyedebbé válik. Tehát, hogy most egy konkrét példát hozzak, amikor elment az édesapa, nem sokkal utána lett volna a szülőknek a házassági évfordulója. És a kisfiú, ez tényleg az első, hogy a második fejezetben van, kitalálta, hogy akkor, ahogy az édesapja szokta, most ő is meg fogja lepni az édesanyját egy csokorvirággal. De nyilván egy gyerek nem volt pénze, elmenjen a boltba, és vegyen az édesanyjának egy csokor virágot, és akkor kitalálta, hogy majd ő hajnalban fel fog kelni, beállította az ébresztő óráját úgy, hogy a párnája alá tette, hogy csak ő hallja az ébresztő órát, hogy nehogy az édesanyja is felébredje, és akkor hajnalán elindult egy kicsit arrébb, tehát néhány utcával arrébra, hogy egy köztérről tulipánokat szedjen az édesanyjának. Nyilván volt, aki ezt meglátta, el is zavart a kisfiú, de attól függetlenül boldogan szaladt haza. Aztán nagyon halkan ment, letette az ajtóba a tulipánokat, hogy az édesanyja nehogy észrevegye. És hát amikor odaadta az édesanyjának a virágot, akkor az édesanyja elsírta magát, és egy kicsit haragudott a kisfiúra a virágszedés miatt, de utána pont egy olyan esemény miatt, hogy akkor mentek lényegében a állambiztonság emberei hozzájuk házkutatásra, és pont, hogy egy kicsit a virág mentette meg őket, mert ugye elhangzott az, hogy hát aki a virágokat szereti, az csak jó ember lehet. Ez egy ilyen, egyfajta kettősséget mutat ez a történet, hogy A kisfiú rosszat csinált, bár ugye azt írja, hogy szerint a viráglopás az nem számít lopásnak. Az édesanyja ugye nyilván tudta, hogy honnan vannak a virágok, meg ugye azt is tudta, hiszen ez rossz érzést váltott ki belőle, hogy ugye ezt a férjétől szokta kapni, aki most ugye nagyon távol van, ugye az édesanyja tudta, hogy hol van, de utána mégis valahol ez a rossz tett, ez a bűncselekmény mentette meg egy kicsit azt a helyzetet, amikor a házkutatás során lényegében szétdobálták az ő lakásukat. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen az, amikor az embernek át kell élni, hogy mennek vadidegen emberek, mindenbe beletúrnak, mindent szétdobálnak, akár össze is törnek, és utána az élet hogyan megy tovább.
Ezek az összetett, vagy sokszorosan összetett dragománi mondatok mennyire követők könnyen? Neked mennyire volt nagyon összetett tényleg? Vagy hogy élted ezt meg?
Azt gondolom, hogy elég jól követhető. Nyilván, amikor egy olyan könyvet olvas az ember, hogy nagyon sok a párbeszédes rész, az teljesen más dialógusokat olvasni, viszont nem gondolom, hogy nagyon nehéz olvasmány lenne, tehát pont emiatt minden korosztálynak tudom ajánlani, függetlenül életkortól, olvasottsági szintől, tényleg egy igazi klasszikus kortárs magyar könyv, ami mondjuk az, hogy kötelező olvasmány is lehetne.
Valóban nem is annyira hosszú. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy azonos címmel bemutattak egy filmet 2016-ban.
Igen, hallottam róla, nem láttam a filmet. Emlékeim szerint nem volt túl jó a film kritikája. Nyilván sokszor felmerül az a kérdés, hogy egy könyvet megfilmesítenek, akkor mit vár a filmnéző a filmtől? Ugye, hogy a könyvolvasó mit vár a filmtől, lehet így is mondani. De ugye nyilván egy filmben teljesen más, hogy jelenítenek meg valamit, mint ahogy az ember saját maga elképzeli, amikor olvas valamit. A terveim között szerepelt, hogy megnézem ezt a filmet most így a beszélgetés előtt, de sajnos nem fér bele az időmbe, így erről személyesen nem tudok nyilatkozni, csak amit így olvastam meg így az emlékeimben van, hogy egyszer volt egy ilyen film, és nem volt neki túl pozitív a kritikája. Hát egy könyvet nagyon el lehet rontani egy filmmel, meg akár fordítva is, bár én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen a minősége a filmek, és tényleg így most úgy beszélek róla, hogy nem láttam, amit amúgy nem szeretek, hogy úgy beszélni valamiről, hogy nem láttam, de attól függetlenül a negatív reklám is egy jó reklám, tehát azért ne felejtsük azt el, hogy ugye, amint mondtam is, azért 2005-ben jelent meg ez a könyv először, de azóta 2014-ben is megjelent, meg 2021-ben is, nekem is egy 21-es kiadásom van, tehát annyira nem tudta tönkretenni a film a könyvet, hogy a magvető kiadó ne adja ki újra. Tehát mégiscsak van igény erre a kötetre.
Külön kezelhető gyakorlatilag a könyv, illetve a film. Van esetleg olyan dolog, nyilván szakemberként gyakorlatilag az ilyen történelmi dolgokban kérdezlek, ami újat adott neked? Maga a hangulat, ez a mű, mit adott hozzá a te életedhez? Tehát mi az, amire azt mondod, hogy nagyon jó, hogy ez nem maradt ki az életemből, mert?
Hát egy az, hogy nagyon jó, hogy nem maradt ki az életemből, mert azért azt gondolom, hogy Tragomán György annyira jelentős kortárs szerző, hogy aki rendszeresen olvas, annak az életéből nem szabad, hogy kimaradjon. Másrészt alapvetően engem ugye érdekelnek a diktatúrák mindennapjai, és talán a kortárs szemszögből még inkább betekintést nyerhetünk egy olyan időszakba, ami akár írott források tekintetében. Nem mondom, hogy nincs, mert nyilván vannak források, de ez egy elég szelektált forrás, és inkább egy hivatali apparátusnak a forrása. Tehát teljesen más az, amikor emberek szólalnak meg, vagy akár ilyen narratívák, és azok olyan mindennapi dolgokat mutatnak be, amelyeket mondjuk egy közigazgatásban keletkezett dokumentumban nem lehet. Hát ugye alapvetően még sosem kutattam így a román diktatúrák kapcsán, de így a múltamban többször volt olyan, hogy olvastam ilyen témában, és egyszer volt is szerencsém egy olyan könyvet olvasni, ami egy táncos nőnek a könyve, aki balett táncos volt. Ő is pont ebben az időszakban jött át Magyarországra, a balettintézetbe, és hát ő nem egy irodalmár, nem egy író, neki ez inkább egy ilyen visszaemlékezés, önéletírása volt. Számomra már az is nagyon érdekes volt, talán az volt az első olyan kötet, ami ilyen kortárs beszámoló volt a Ceausescu diktatúrának az utolsó évtizedéről, amiről azért már sokat hallottunk, azért az egy köztudomású dolog, hogy ott mondjuk a rendszerváltás előtti utolsó évtized sokkal nehezebb és sokkal keményebb volt, mint nálunk. Tehát nálunk azért már sokkal inkább benne volt a levegőbe az, hogy valami készül, tehát azért egy sokkal puhább diktatúráról beszélhetünk, mint ami Romániában volt a 80-as években, és akkor ugye egy nő szemszögéből láttam a dolgokat, és ráadásul egy olyan nő, aki tényleg táncos volt, művész, és hogy egy olyan világban kellett neki túlélni, ahol alapvetően a művészi lét is nehéz volt, de a családja miatt is. És ugye ez meg erre egy ilyen, mondhatjuk, hogy talán reflexió is lehetne, hogyha így a gondolataimban olvasom, hogy ez egy értelmiségi gib családnak a gyermeke, aki utána tovább tanul, stb. Tehát, hogy itt egy teljesen más városi világról kapunk egy képet, és egy kicsit olyan értelemben is más szemszögből, hogy itt a család az nagyon fontos szerepet játszik, a családi kapcsolatok is, például az, hogy mondjuk hogy fordulhat az elő, hogy mondjuk egy édesanya nem beszél az apósával, nyilván azért, mert hogy valami oka van, itt ugye ilyen különféle politikai okokkal lehet magyarázni, akkor a családon belül miért számít tabunak az, hogy meg hogy segítséget kérni valakitől, vagy bizalmába fogadni, mondjuk elmondja azt, hogy hol van a férje, és hogy miért van az, hogy a mai világunkból nézve olyan furcsa, hogy mennyire távolságtartók így a családon belül, és a családi kapcsolatok és a családi kötődések mennyire nincsenek jelen abban a világban, mint amit mi mondjuk ma természetesnek gondolunk.
Nagyon sokszor beszélgetünk erdélyi témájú könyvekről is. Na most hoztunk egy romániai diktatúrás könyvet, ráadásul kortársírót. Nyissuk ki akkor vissza ehhez a Dragomán könyvhöz, a Fehér Király, és hoztál egy kis részletet, ezzel zárjuk a mai műsorunkat, olvasmányajánlónkat. Nagyon szeretem, amikor hozol ilyen ízelítőt is, mert ez teszi igazán kézzel foghatóvá, hogy miért is érdemes kinyitni ezt az adott művet.
Így van, most egy olyan részletet választottam, sőt mondhatjuk azt, hogy egy mondatrészt választottam, ami egy majdnem egész oldalas mondatnak egy része, ami egy nagyon jó példa és bizonyíték arra, amit mondtam is, hogy milyen más az, amikor egy gyerek szemmel látjuk a világot, és hogy milyen bizalom volt a kisfiúban. A következő rész is erről fog szólni. És ez úgy szól, hogy és tudtam, hogy apa igenis haza fog jönni. El fog jönni értem, és magával fog vinni. El fog vinni engem is a tengerhez, és tudtam, hogy ha ő nem ismerne meg, én akkor is megismerném. Mert a fényképe, amit a régi katonakönyvből szedtem ki, mindig nálam volt. Szóval haza akartam menni. Alig vártam, hogy kapjunk még egy gólt, és legyen vége a meccsnek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 16. részét halljátok. Felolvassok Útvölgyi Erzsébet.
És ez legalább mosható is, gágogta Liba Leontin. Egy törlés a nedves szivacssal és Böbek kezenyoma már is eltűnik. Sűn Sámuel kedvtelve járatta körül szemét a megújhodott szerkesztőségen. Ez a kolbász vita alaposan megnövelte olvasóink táborát. Persze a vita már rég abba maradt volna, hizelgett főnökének Liba Leontin, ha a főszerkesztő úr nem írogatja azokat a morzsát vádoló leveleket, hol az ifjú ragadozók klubja, hol a belvárosi ezüstrókák szövetsége és egyéb nem létező intézmények nevében. Nos, igen, igen, bólintott Sűn Sámuel. Az a néhány kutya ellenes levél, amit Kandúr Károlytól, Sompolyogitól és az Üregi Nyulak Egyesületétől kaptunk, alig ha tartotta volna ébren a vitát. Akkor pedig megint csak az őszi ködről, az ökörnyárról és a beázott odukról írhattunk volna, ami olvasóinknak már a könyökén jön ki. Liba Leontin végig sétált az új, mohazöld szőnyegen, amely kiemelte tollazatának fehérségét. Tulajdonképpen szerencse, hogy Cica Mica a Futrinka utcába költözött, mondta elgondolkozva. Azóta mindig van miről írnunk, azóta fogy a lap olyan jól. Igaza van, Leontin, kiáltott Sün Sámuel. Írja fel, kérem, rendelnünk kell egy szép, ízléses, nem túl drága, nem túl olcsó karácsonyi csomagot télapónál Cica Mica számára. Ennyivel igazán tartozik neki a Csőr szerkesztősége. Böbe előbukkant az íróasztal alól. Hogyan lehet télapónál csomagot rendelni? Majd meglátod, ha itt lesz az ideje. Még várni kell. Meddig? Amíg le nem hull az első hó. Böbe ettől kezdve csak a havat várta. Semmihez sem volt türelme. Folyton kiszaladgált az utcára, és kémlelte az eget, gyülekeznek-e már rajta hófelhők. Közben mindig arról beszélt, hogy milyen jó volna egy szánkó. Az öreg füles bagoly ácsolt is neki egyet, hulladékdeszkából. Most már a rádió időjárás jelentéseit is hallgatta, mikorra jósolják a havat. Ha télapótól nem érkezett volna postán egy szép, képes árjegyzék, talán bele is betegedett volna a türelmetlen várakozásba. Az árjegyzék azonban olyan érdekes volt, hogy egész nap lehetett nézegetni. Fel volt sorolva benne mindenféle csomagfajta. A mogyoró típusú, mogyoróhéjba rejtett pici ajándékcsomagtól egészen a karácsonyi óriás elnevezésű csomagig, amelyekben játékistálló, játékvasút és nagy doboz építőkocka is volt. Cica Micának miért rendelünk? Faggatta Böbe Liba Leontint. Lakoma típusú csomagot. Böbe hosszasan tanulmányozta a lakoma típusú csomag tartalmi leírását. Egy rút szalámi, egy füstölt sonka, 6 doboz olajos hal, egy trapista sajt, 2 tucat tojás és egy nagy üveg tojáslikőr. Ez nem jó csomag, állapította meg Böbe. Nincs benne játék. Amikor valakinek annyira nincs pénze, mint Cica Micának, magyarázta Liba Leontin, csak bosszantaná, ha játékot küldenénk neki, amit nem lehet megenni.
Cica Mica kamrája tel is tele van mindenféle csemegével, erősködött Böbe. Küldjünk neki játékot, hiszen úgy szeret játszani.
Kuvik Kelemen nevetve vádolta meg Böbét, hogy saját malmára hajtja a vizet, amikor játékokat akar küldeni Cica Micának. Biztosan ő szeretne majd azokkal játszani. Böbe tiltakozni akart, ám egyszer csak eszébe jutott, hogy Cica Mica mostanában szinte sohasem játszik. Csak üldögél, és Csillababával trécsel. Nem erősködött hát tovább, belenyugodott a sonkába meg a tojáslikörbe. Annál is inkább, mert a rádió időjárás jelentése másnapra havat ígért. Böbe gondosan letörölgette a szánkót, rákészítette sapkáját, kesztyűjét, és a doboza mellé állította, hogy kéznél legyen. Éjszaka hirtelen felébredt, maga sem tudta mitől, talán attól, hogy a szoba sokkal világosabb volt, mint máskor. Odakint hullott a hó. Nagy fehér pelyhek kavarogtak az utcai lámpa fénykörében, ide-oda sodorta őket a szél. Böbe villámgyorsan magára kapkodta a melegholmit, és loholt ki az utcára, szánkóját maga után húzva. A szánkó még nem csúszott, csak ugrált és zötyögött Böbe nyomában a lassan fehéredő földön. S bár még a tetők sem voltak fehérek, az éjszakai utcakép már is megváltozott. A fényreklámok sokkal színesebbnek, sokkal derűsebbnek, vidámabbnak látszottak a hóhullásban. A piroslábú gólya a Fészek utcai mozi tetején, mintha éppen fel akart volna röppenni. A lépes mészcukrászt a homlokzatán felcsillanó fényméhek versenyt rajzottak a hópelyhekkel. Az önkiszolgálóból cégére pedig a szöllőfürtökkel, almákkal, szörpös üvegekkel teli kosár, élénkpiros, zöld, sárga, lila, kék színeivel az egész környéket beragyogta. Böbe jól ismert minden fényreklámot a Futrinka utcában. Éppen ezért nagyon meglepődött, amikor egy távoli kéményen piros csizmát látott felvillanni szabályos időközökben.
Talán káprázik a szemem, gondolta először. Nézte a sötét égre piros fényvonallal rajzolódó csizmát, és hamarosan belátta, hogy az nem káprázat, hanem ugyanolyan fényreklám, mint a többi. Megnézem közelről.
Határozta el, és nyomban el is indult. Jókora utat megtett már szöcske módra ugrándozó kis szánkójával, amikor eszébe jutott, hogy a szerkesztőség ajtaja nyitva maradt. Tűnődött, hogy visszaforduljon-e, mint hogy azonban a piros csizma nagyon vonzotta, úgy döntött, hogy egy kis szellőzés nem fog a szobának megártani. Jó volna, ha valaki húzna, gondolta Böbe vágyakozva. Nagy örömére Morzsát pillantotta meg, aki havat söpört a házikója előtt. Hová, hová ilyen késő éjszaka? Kérdezte Morzsa csodálkozva. Böbe válasz helyett rimánkodni kezdett. Húzzál, Morzsi, húzzál! Morzsa engedelmesen nyakába vette a szánkó zsinórját, és neki iramodott. Böbe újjongott. Jaj, de jó, gyorsan megyünk! Még gyorsabban húzzál! Még gyorsabban! Morzsa vágtatott, a szánkó repült, a csengő csilingelt, és egy kanyarban Böbe nagy ívben lepottyant a hóba. Most már nem is akarom, hogy húzzál, mondta szipogva, miután feltápászkodott. Morzsa vigasztalni akarta, ám gyanús zörejeket hallott a csokoládégyár Futrinka utcai telepe felől. Patkányok! Kiáltotta, és vadcsaholással elrohant. Böbe leporolta magáról a havat, azután szánkóját húzva tovább indult. A fényreklám, a piros csizma már egészen közelről ragyogott, és Böbe egyszer csak egy különös házhoz ért, amit a hóhullás rajzolt ki a semmiből. Böbe szeme tágra nyílt. A piros csizma ott fénylett ennek a máskor láthatatlan, csak a ráhullott hótól láthatóvá váló háznak a tetején. Hiszen ez Télapó háza, eszmélt rá Böbe, az ő reklámja, a piros csizma a kéményen. Most már meg lehet rendelni a karácsonyi csomagot Cicamicának. Boldogan fordult hazafelé, rá-rá térdelt a szánkóra, úgy lökte magát előre. A köcsökházhoz érve kuncogva nézett fel a sötét ablakokra.
Cicamica, te nem is tudod, milyen meglepetés vár rád. Csilla baba sem tudja, és a szomszédot sem tudja, csak én tudom.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 16. részét hallottátok. Felolvasta Kútvölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát hallják a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról, a szerkesztő Grunda János.
Nézzük csak, hogy folytatódik a könyv. Ismerős említette egy alkalommal Magdika előtt, hogy milyen nagy boldogság töltötte el szívét egyik szentáltozás alkalmával. Érdeklődött, hogy Magdi hogyan érez ilyenkor. Én egyformán nagyon boldog vagyok. Nem emlékszem különösebbre, mert mindig nagyon boldog vagyok. Megéri korán fölkelni. Erről a kis történetről eszembe jut egy szentnek a mondása, most nem jut eszembe, ki volt az a szent. Azt mondta, hogy egy szentáltozáshoz három örökkévalóságra van szükségünk. Az első örökkévalóság a felkészülés erre a pillanatra. A szentáldozásra, hogy én egyesülhetek az Istennel ilyen formában, tehát a felkészülés. Második örökkévalóság átélni ezt a csodálatos pillanatot, és a harmadik örökkévalóság hálát adni ezért. Valóban nem tudjuk felfogni azt emberi ésszel, hogy mit teszünk akkor, amikor áldozunk. De azt se tudjuk fölfogni, hogy mit teszünk akkor, amikor áldozhatnánk, és mégsem áldozunk. Gyakran előfordul, hogy valaki egy szentmiséről vasárnapiról hiányzik, és utána már természetesen nem áldozik a következő misén, de nem természetes, azért ezt nem így mondanám, mert mindig van lehetőségünk gyónni, hanem inkább saját hibából aztán sorozatosan kihagyja a vasárnapi szentmiséken az áldozást, mert hogy egy vasárnapi szentmise kimaradt. És akkor valamikor majd 2-3-4 hónap múlva, vagy ahogy szokott, meggyón, és akkor újra áldozik. Vajon fölfogja ez az illető, hogy mit tesz ilyenkor, amikor ott van vasárnapi szentmisén, meggyónhatna rögtön a bűn elkövetése után, és tudna áldozni, és mégsem áldozik. Kit utasítunk ilyenkor vissza? Mire mondunk nemet? Kire mondunk nemet? biztatok mindenkit arra, hogyha olyan bűnt követett el, ami miatt nem lehet áldozni, vagy esetleg csak ő érzi úgy, hogy nem lehet, ebben most nem akarok belemenni, de ha ő úgy dönt, hogy amíg meg nem gyón, addig nem akar áldozni, akkor mindenkit arra biztatok, hogy a lehető leggyorsabban gyónjon meg. Hívjon fel egy atyát, atya, szeretnék gyónni, ha esetleg vasárnapi mise előtt az atyának nincs ideje gyóntatni, vagy amikor vége a misének, atya, ha van egy perc ideje, szeretnék meggyónni. Tehát ha szeretnénk gyónni, egészen biztos, hogy tudunk is gyónni. És ne érezzük azt, hogy ez a szolgálat megterhelő az atyának, hogy éppen most ezzel zavarom az atyát, hozzám is bármikor lehet jönni gyónni. Olyan nincs, hogyha valaki kéri, hogy szeretne gyónni, nem gyóntatom meg. Természetesen hát ezt is bölcsességgel kell tenni, és vannak helyzetek, amikor talán várni kell, de gyónásra mindig kell, hogy legyen lehetőség. És ez az ismerőse megkérdezte Magdikától, hogy mit érez, amikor áldozik, mert ez az ismerős akkor éppen nagy boldogságot érzett, amikor megáldozott. És Magdika mondja, hogy én egyformán nagyon boldog vagyok, nem emlékszem különösebbre, mert mindig nagyon boldog vagyok. Megéri korán kelni. Tehát Magdika különös boldogságot nem érzett ezek szerint, amikor áldozott, mindig boldog volt. A kegyelem általában érezhetetlen. Ez az Isten pedagógiája is, mert hogyha minden áldozásnál, vagy minden gyónásnál utána föld fölött járnánk egy méterrel, akkor félő volna, hogy azért megyek áldozni, hogy ezt a boldogságot újra és újra átéljem. De hát ez a boldogság, ez csak Isten ajándéka, ha átéljük. De általában nem éljük át, ezért a kegyelem általában érezhetetlen, és amikor valamit mégis érzünk, akkor az azért van, hogy talán buzdítson minket az Isten, vagy a gyenge hitünkben erősítsen, vagy kedvet csináljon, de ne várjuk azt, hogy amikor áldozunk, vagy gyónunk, vagy bármilyen szentséghez járulunk, vagy imádkozunk, vagy bármilyen vallásos cselekedetet végzünk, akkor majd valami nagy katarzist élünk át, mert nem ezért a katarzisért, vagy az ajándékért kell nekünk szeretnünk alapvetően Istent, hanem önmagáért. A gyerek sem azért kell, hogy szeresse az apját, mert kap tőle focilabdát, biciklit, meg mindenféle ajándékot, hanem az a szép, amikor az édesapját azért szereti, mert az édesapám, nem az ajándékok miatt csak, és nem az ajándékoknak örül elsősorban, persze annak is örül, de az édesapjának örül, és annak örül, hogy az édesapja vele van, hogy vele játszik, hogy a ölébe ülhet, hogy megsimogatja, hogy átöleli, hogy az édesapja. Magdika itt sem magyarázkodott sokat, nem terelte teológiai síkra a dolgot, hanem csak egyszerűen azt mondta el, amit ő érzett. Ő mindig boldog, de különleges boldogságot nem él át az áldozáskor. És mi se érezzük úgy, hogy akkor jó az áldozásunk, vagy akkor jó a gyónásunk, hogyha utána nagy örömet érzünk. Ha érzünk, azt köszönjük meg az Úrnak, ha nem érzünk, azt is köszönjük meg neki. Mindent köszönjünk meg neki, mert mindent neki köszönhetünk. Folytatom a könyv olvasását. Egy alkalommal szentség látogatásairól beszélt Magdi Elmargitnak, kongreganista barátnőjének. Olyan jó szeretni az Istent. Úgy fölmelegszik az ember szíve. Ha néha módjában volt az üzemi lakótelepre menni, nem mulasztotta el, hogy be ne térjen szentséglátogatásra, hogy egyedül lehessen az Úrral. Akkor sem zavartatta magát, ha mások is voltak a templomban, amikor szentséglátogatást végzett. Még a világiasabb érzelmű lányok is összesúgtak a templomban. Nézd, a Magdika milyen szépen imádkozik. Mozdulatlanul térdelt, becsukott szemmel, kissé mosolygós arcával egészen átszellemülve. Egyik lány megfigyelte azt is, hogy Magdi elmélyedt imája közben azt sem vette észre, hogy egy légy mászkál az arcán. Itt elhangzik ez a gyönyörű szép mondat, amit szoktunk Magdikától gyakran idézni, Azt mondja, hogy olyan jó szeretni az Istent. Milyen egyszerű mondat, mi is hányszor kimondjuk, de átérezzük azt az őszinteséget, amivel Magdika mondja, szinte még halljuk is a sóhaját. Úgy fölmelegszik az ember szíve. Ezeket a mondatokat akkor hallhatjuk Magdikától, amikor El Margitnak beszél a szentség látogatásairól, a szentség imádásairól. Olvashattuk, hogy ha módjában volt az Úr elé menni, akkor ezt sohasem mulasztotta el, hogy egyedül lehessen az Úrral. És még akkor sem zavartatta magát, ha többen voltak a kápolnában, akkor is a maga módján, amit megszokott, amit szeretett, végezte a szentségimádást. Még a világi és a bérzelmű lányok is összesúgtak a templomban. Nézd, a Magdika milyen szépen imádkozik. Milyen szépen imádkozik, ezt a szót használták a lányok. De mit is jelent szépen imádkozni, vagy hogy lehet szépen imádkozni, vagy hogy lehet jól imádkozni? Mert mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni, és a Szentlélek jön segítségünkre, és imádkozik bennünk nagy sóhajtásokkal. Jézus tanít minket az imáról, Máté evangélium a 6. fejezet 5. versében, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál atyádhoz titokban. A szép imádság nem a külsőségekből fakad, hanem a szív bensőségességéről szól. Tehát nem attól lesz szép egy ima, mert szépen összeszedetten állunk, vagy tesszük össze a kezünket, vagy térdelünk, vagy hunyjuk be a szemünket, vagy áhítatosan viselkedünk, hanem azért tesszük ezeket, és attól lesz hiteles és őszinte, mert belülről a szív szépségéből, bensőségességéből fakad a külső szépség. Aztán Jézus tanít minket még az imáról a 6. versben. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek. Tehát a szép imádság egyszerű, őszinte, nem a sok szó teszi széppé. Nem a szóvirágok által lesz szép az imádságunk, hanem például az egyszerűségtől. És Magdika életében nagyon sokszor nyomon követhető az egyszerűség. Szinte az egész élete az egyszerűségről szól. Milyen szép és milyen egyszerű. De lehet-e valami szép, ha nem egyszerű? Aztán Jézus megtanít minket a mi atyánk imádkozására. Ti így imádkozzatok, és elmondja a mi atyánkot. A mi atyánk megmutatja az ima rendjét, Isten dicsérete, az ő akaratának keresése, a mindennapi szükségletek kérése, bűnbocsánat kérése és védelem a kísértéstől. A mi atyánk a szép imádságnak az iskolája. A mi atyánk a tökéletes imádság. Gyakran hallok olyat, hogy valaki nem imádkozza a mi atyánkot, üdvözlégyet, hanem csak úgy saját szavaival imádkozik. És ilyenkor mindig gondolom azért az, hogy az nagyon szép, ha saját szavakkal imádkozunk, de Jézus nem véletlenül tanította meg nekünk a mi atyánkot. Tehát ez a tökéletes imádság, és a helyes imádság az mind ebből forrásozik, vagy erre mutat. Úgyhogy egy keresztény katolikus ember nem hagyhatja el a mi atyánk imádságot, de mondhatom nyugodtan az üdvözlégy Máriát sem. De tovább megyek, és csak a szűzanya szavait ismétlem, imádkozzátok a rózsafűzért. Ugye Fatimában is minden alkalommal ezt mondta, hogy imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. Természetesen a kötött imák mellett saját szavakkal mondott imák is nagyon hasznosak, röpimák, és az egész napunknak tele kell, hogy legyen tűzdelve ilyen imákkal, és törekednünk kell, haladnunk kell a szüntelen imádság felé, mint amit kér Jézus tőlünk, de Pál apostol is. Szüntelenül imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Magdika bensőséges, szép imádságáról, szentségimádásáról eszembe jut az az eset, amit most nemrégen Rómában tapasztalhattam meg. Egy képet rajzolok most a kedves rádióhallgatók elé. Azt hiszem, a Lateráni Bazilikában voltunk, és ott az egyik mellékoltárnál állandó szentségimádás volt, vagy van is. És akkor ki van téve a tábla, hogy oda csak azok menjenek be, akik imádkozni akarnak, és nem csak nézelődni, hanem az oltári szentség előtt imádni a legméltóságosabb oltári szentséget. És hát bementem én is, letérdeltem, és imádkoztam. Általában behúnyt szemmel, de amikor egyszer kinyitottam, azt láttam, hogy bejön egy valószínűleg Afrikából érkezett hívő testvérünk, és ahogy bejött az oltári szentség elé, rögtön térdre esett és leborult az Úr előtt, és a homlokát érintette a padlóhoz, és legalább fél órán keresztül így leborulva imádkozott. Egy kicsit furcsa volt mindannyiunknak, mert ilyet azért ritkán látunk. Olyat, hogy valaki leborul, azt még talán egy-egy pillanatra, de hogy fél órán keresztül így leborulva imádkozzon valaki, láttam, hogy a többiek is úgy félszemmel nézegették, és én magamban éreztem, hogy ez csodálatos, hogy így ezt megmeri tenni. Nem törődik azzal, hogy ki mit mond, hogy mások másként imádkoznak, hogy mások térden állva vagy állva imádkoznak. Ő leborult az Úr előtt, és úgy imádta a legméltóságosabb oltári szentséget. És ez úgy mélyen belém ivódott ez a kép, és amikor hazajöttem, ezt a történetet az egyik vasárnapi prédikációban elmondtam, és odajött hozzám egy hölgy a mise után, azt mondja, Péter atya, én mindig erre vágyom, és mindig erre vágytam, hogy így leborulva imádkozhassak. Tehát bennünk van ez a vágy, de ő más kultúrából jön, ott talán ez teljesen természetes, mi egy kicsit másképp imádkozunk, de az nem jelenti azt, hogy a mi imánk az kevésbé lenne bensőséges vagy szép, nem kell ahhoz se letérdelni, se leborulni. Ezek már csak kifejezései annak, hogy még jobban közelebb akarok lenni az Úrhoz, még jobban meg akarom alázni magamat az Úr előtt, még kisebbé akarom tenni, mert ugye állva még nagyobb vagyok, térden állva már kisebb vagyok, leborulva meg a legkisebb vagyok, vagy még kisebb vagyok. Tehát ezek csak kifejeződései a szeretetünknek, de nem ez a lényeg. Ezt csak azért mondtam el, hogy ezt a kis történetet is hallják a kedves hallgatók, és mindenki olyan következtetést volna belőle, amit maga szeretne. De megismétlem, amit Magdikáról mondtak, azt mondja a könyv, hogy mozdulatlanul térdelt, becsukott szemmel, kissé mosolygós arccal, egészen átszellemülve. Még azt se vette észre, hogy légy mászkál az arcán. Hát ezek a mondatok magukért beszélnek, ez már sokat nem lehet hozzátenni, és én sem nagyon akarok. Csak vágyom arra, hogy én is ilyen mély szeretet kapcsolatba kerülhessek Jézus Krisztussal, és kívánom azt, hogy mi mindannyian Módi Mária Magdika példáját követve és példáján épülve egyre közelebb kerülhessünk Jézus Krisztushoz. Egyre tökéletesebben egyesüljünk vele, egyre jobban szeressük, egyre nagy lelkűbben szolgáljuk, egyre nagyobb legyen bennünk a szerelem iránta, és ebben segítsenek minket szentek és az angyalok, Szent József, különösen a szűzanya, és kérjük Bódi Mária Magdikát is a szentek közösségéből, imádkozzon értünk, hogy már itt a földön egyre inkább megtapasztaljuk Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, és majd ott fönn a mennyei dicsőségben együtt imádhassuk, áthassuk és dicsérhessük őt. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Magsó Péter atya elmélkedett a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,
Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és